Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Lumen Gentium kezdetű dokumentum mellett egy másik dogmatikai témájú konstitúciónak, a Dei Verbum, Isten igéje kezdetűnek a megfogalmazása is szerepelt a II. Vatikáni zsinat témái között. Valójában a zsinati atyák ebben az esetben a kinyilatkoztatás természetének és forrásainak értelmezésére vagy újraértelmezésére kívántak vállalkozni, tudva azt, hogy ebben a kérdésben alapvető nézetkülönbség állt fenn több mint 4 évszázada a katolikus tanítás és a reformáció egyházainak értelmezése között. Bár a téma a régi egyházban nem nyert normatív megfogalmazást, de a Szentírás és a Szent Hagyomány az új és középkori teológusok nézete szerint egyaránt hiteles és egyenértékű megfogalmazása Isten üzenetének. Ezt az elvet tette kérdésessé Luther álláspontja, aki egyedül a Bibliát tekintette a kinyilatkoztatás forrásának, a hagyományt pedig nem Isten üzenetének, hanem az egyház vitatható értékű kiegészítésének és értelmezési kísérletének tévedhető véleménynek mondta a keresztény tanítás megalapozásában. A téma éppen ezért nagy nyomatékkal szerepelt már a tridenti zsinat tárgyalásain, ahol az atyák a reformátorok ellenében igyekeztek megfogalmazni a kinyilatkoztatás forrásairól szóló egyházi tanítást. A kérdés éppen fontossága miatt már a zsinat első ülésszakának napi rendjén szerepelt, és nagy egyetértés közepette meg is született az a kinyilatkoztatás forrásairól szóló döntés, amely szemben Luthernek csak a Szentírásra támaszkodó értelmezésével, a sola scriptura elvével tisztázta, hogy az isteni üzenet a Biblia mellett, amelynek egyedül hiteles szövege a Vulgáta, a hagyományosan használt latin fordítás a Szent Hagyományban is hitelesen fogalmazódik meg, ami egyet jelentett a két hitforrás egyenértékűségének kimondásával. A zsinat megfogalmazása szerint az evangéliumi igazságot és fegyelmet azok az írott könyvek és írás nélküli hagyományok tartalmazzák, amelyeket magának, Krisztusnak a szájából fogadtak az apostolok, vagy maguk az apostolok a Szentlélek tolvamondása szerint mintegy a kezükkel átadtak, és úgy jutottak el ezek hozzánk. Ezzel a döntéssel lépett dogmatikai értelemben hatályba a kinyilatkoztatás úgynevezett két forrás elmélete, amely a 20. század derekáig volt része ebben a formában az egyház hitének. Szinte természetes, hogy a reformált egyházak ismételten a sola scriptura elvére hagyatkozva elutasították ezt az álláspontot, kitartottak a Biblia egyedüli hitforrásként, a teljes kinyilatkoztatás foglalataként való értelmezése mellett az álláspontok így évszázadokra megmerevettek. A témával azután az 1870-es első vatikáni zsinat csak érintőlegesen foglalkozott, a hangsúlyt a kinyilatkoztatás hitelességére helyezte, és csak annyit jelentett ki, hogy maga a kinyilatkoztatás teljes egészében nem zárult le Krisztusnak és az apostoloknak a korával, hanem elevenen fejlődő valóságként él tovább az egyház hitének teljes hagyományában. Ezek után az írás és a hagyomány viszonya részben a modern bibliakutatás és hagyománytörténet eredményeinek, részben Mária mennybevételének dogmatizálása kapcsán került ismét napirendre, hiszen az utóbbi esetben egy olyan hittételről volt szó, amely magából a Szentírásból egyáltalán nem vezethető le, tévedhetetlen és biztos alapot csak a hagyományból és a korábbi Mária dogmákból nyerhet. Ez viszont oda vezetett, hogy az 50-es években élénk vita bontakozott ki a teológusok között a szent hagyomány természetének és hitbeli értékének dolgában, mint ahogy számos új gondolat fogalmazódott meg a szentírás tévedhetetlenségével, de szövegének korhoz kötött és változó mi voltával kapcsolatban is. Ezek után természetes, a zsinat meghirdetésének pillanatától világos volt, hogy a kinyilatkoztatás forrásairól már csak a téma ökumenikus vonatkozásai miatt is az egyháznak újra kell fogalmaznia a maga tanítását. Az ilyen kihívásokra válaszul már a zsinat előkészítésének korai szakaszában megkezdődött egy, akkor még az isteni kinyilatkoztatásról munkacímet viselő dokumentum kidolgozása. Már ebben a szakaszban körvonalazódott a beérkezett vélemények alapján, hogy három nagy kérdés vár tisztázásra. Így elsőként, hogy tisztázza magának a kinyilatkoztatásnak a fogalmát. Másodikként foglalkozzon a szentírás értelmezésének, hitelességének, az írással kapcsolatos kételyek eloszlatásának témáival. Ugyanakkor az előkészületeket irányító hittani kongregáció a sugalmazás és a tévedésmentesség szempontját kívánta előtérbe állítani, úgy vélve ragaszkodni kell az egyszeri, végleges és szó szerinti inspiráció elvéhez, az evangéliumok a modern bibliakutatás által kérdésessé tett teljes történeti hitelességéhez, az iratok megszövegezésének egyszeri véglegességéhez, valamint ki kell mondani, hogy a hagyomány többet jelent a Szentíráshoz képest, többletet hordoz. Ebben a szellemben készült el Ottaviani bíborosnak, a hittani kongregáció vezetőjének, a konzervatív zsinati tábor főalakjának vezetésével, bár élénk bizottsági viták után az a tervezet, amely a zsinat első ülés szakán 62. novemberében került az atyák elé. Az itt tárgyalásra közreadott eredeti előterjesztés a kúria álláspontját tükrézte. A szentírás és a hagyomány egymástól való függetlenségét és egyenértékűségét emelte ki, mereven elutasítva a protestáns egyházak ezzel ellentétes nézetét, és azt fogalmazva meg, hogy a szentírás és a hagyomány azonos értékű alapjai a hitleténteménynek. Miután a vitában kiderült, hogy az egyetértés feltételei hiányoznak, hiszen a reformtábor képviselői a hagyományt a szentírás hiteles értelmezésének tekintették, de nem fogadták el azt egyenértékű hitforrás gyanánt, ezt a tervezetet vissza kellett vonni átdolgozásra. 23. János pápa úgy döntött, hogy a munka egy olyan vegyes bizottság elé kerüljön, amelyben a konzervatív és progresszív teológusok egyenlő arányban vesznek részt, a munka irányítását pedig a két tábor vezető személyiségeire, Augustin Bea és Alfredo Ottaviani bíborosokra, az egységtitkárság vezetőjére és a hittani kongregáció prefektusára bízta. Ebben a bizottságban a továbbiakban igen heves vitákra került sor, hiszen a konzervatív álláspont hívei a hagyomány értéke mellett kardoskodtak, a progresszívnek nevezett tábor pedig a kinyilatkoztatás fogalmát teljes egészében szentírási alapra kívánta helyezni. Addig teljes volt az egyetértés, hogy az elsődleges kinyilatkoztató Isten és Krisztus, és Isten teljes üzenete a fiúban van meg, akiben ez a kinyilatkoztatás eljut a maga teljességére. Továbbra is fennállt viszont a nézetkülönbség abban, hogy ez az objektív kinyilatkoztatás milyen formában és közvetítéssel jut el az egyházhoz. Ekkor már többségben voltak azok, akik szerint alapja a Szentírás, amelynek értelmezésére hivatott az egyház, a kisebbség azonban továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy kerüljön kimondásra a hagyomány önálló és a Bibliával egyenértékű természetének tétele. Az utóbbi álláspont védelmezői azt a formulát kívánták elfogadtatni, amely szerint nem minden kinyilatkoztatott igazság van meg formális, explicit módon a Szentírásban. Krisztus a Szentírásban rögzített tanítása mellett számolni kell a Szentlélek diktálásából az idők folyamán áthagyományozott igazságokkal is. Végül ez az óvatos megfogalmazás került bele abba a tervezetbe, amely alapos szerkezeti módosításokkal a második zsinati ülésszak elé került. Élénk vita után itt világossá vált az is, hogy a kinyilatkoztatás forrásai közé nem lehet számítani a tanítóhivatal döntéseit, hiszen azok csak a Szentírás és vagy a hagyomány értelmezésének eszközei. Közben az új Szentatya, VI. Pál újabb püspöki és szakértői véleményeket kért a tervezettel kapcsolatban. Tucatnyi alaposan kiformált észrevétel érkezett be, a leglényegesebb annak kívánalma volt, hogy a kinyilatkoztatás fogalmához hasonló pontossággal ki kellene dolgozni, mit is ért az egyház a hagyomány fogalmán. A számos, a szövegbe beépített változtatás ellenére végül úgy alakult, hogy a zsinati atyák a második ülésszakon eléjük kerülő szöveget sem tartották alkalmasnak elfogadásra, viszont számtalan módosító javaslat érkezett, így újabb bizottsági munkára volt szükség 1963 végétől. Komoly lendületet adott a munkának, hogy VI. Pál pápa a második zsinati ülésszak végén megsürgette a végleges tervezet kidolgozását, sőt, határidőt is megjelölt az előkészítő munka befejezésére 1964 nyarát. A feszített tempójú munkának ebben a szakaszában a kérdés már nem az volt, hogy mit értünk a kinyilatkoztatás isteni önközlés alatt, mint ahogy abban is teljes volt az egyetértés, hogy a Szentírás forrása ennek is alapja. Amit tisztázni kellett, az a hagyomány szerepe volt a kinyilatkoztatás tartalmának közlésében, valamint viszonya az abszolút hitforrásnak tekintett Szentíráshoz. Ebben a munkában a legkiválóbb teológus szakértőknek jutott meghatározó szerep, hiszen a szövegezés oroszlán részét Yves Congar, Karl Rahner és Joseph Ratzinger teológusok vállalták magukra. Congar páter szerepe különösen meghatározó volt. Ő korábban már igen alaposan foglalkozott a téma teológia történetével 1960-as A hagyomány és a hagyományok című munkájában. Az általa a bizottsági munka számára készített Hagyomány, Szentírás, Egyház és Tanítóhivatal című szöveg úgy fogalmazott, hogy kezdetben volt az eleven apostoli hagyomány, ebből támadt a Szentírás. Ezzel azonban a tovább élő hagyomány szerepe megváltozott. Olyan kölcsönös viszony alakult ki a Biblia és a hagyomány között, amelyben a hagyományt egy adott pillanatban értelmező és rögzítő elsődleges forrás a Szentírás, és a Szentírást folyamatosan értelmező és magyarázó másodlagos hagyomány között szerves egymásra utaltság áll fenn, ennek a kettő egységét őrizni hivatott letéteményese pedig az egyház és a tanítóhivatal úgy, hogy az utóbbiak maguk nem forrásai a kinyilatkoztatásnak. Congar szövegéhez kapcsolódott azután egy másik, Rahner és Ratzinger által készített anyag, amely arra kereste a választ, hogy a hagyomány jelente önálló mennyiségi töbletet a Szentíráshoz képest. Rahnerék erre negatív feleletet adtak, azt állítva, hogy sola tradizione nem létezik, de valójában a sola fide álláspontja sem elegendő, mert a Szentírás belső természete szerint állandó értelmezésre és magyarázatra szorul, a kinyilatkoztatásnak tehát két forrása van, de ezek közül a Szentírás az elsődleges, a hagyományon másodlagos, és csak együttesen fejezhetik ki az egyház teljesítét. Miután ezek a dokumentumok más kisebb jelentőségű javaslatokkal együtt bedolgozásra kerültek a Dei Verbum szövegének tervezetébe, azt a zsinat harmadik ülésszaka jóváhagyólag, bár további észrevételekkel tudomásul vette, de elfogadásra nem került sor. Ennek az ideje a negyedik ülésszakon 65. november 18-án érkezett el, és a konstitúciót hatodik Pál pápa még aznap megerősítette és kihirdette. Kedves hallgatóim, ez a mai időnk lejárt. Magáról a Dei Verbum szövegéről legközelebb beszélünk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.